Egy rövid személyes bemutatkozással kezdeném. Ha az életemet röviden kellene jellemezni, akkor a dialógus fogalmát emelném ki. A dialógus és a találkozás. A világegyházzal, a római teológiai tanulmányaim során, jelenleg pedig ebben az európai feladatban. Görögkatolikusként a kelet és a nyugat egyházi hagyományainak a találkozását ünnepeljük minden egyes szertartásunkban. Családos három gyermekes apaként a férfi és a nő párbeszéde, a szülő és a gyermek párbeszéde a szeretet jegyében. Papként, korábban teológia tanárként, filozófia tanárként, illetve pasztoráló papként a pap és a hívek kapcsolatát élhettem meg, illetve a pap növendékekkel a tanár-diák viszonyt, ami persze lényegesen több volt, puszta információ közlésnél, hanem a nevelésnek és a nevelődésnek az iskolája volt mindnyájunk számára. Aztán tanárként még az értelem és a hit kapcsolata, az irodalom, a filozófia és a vallásnak az egymást inspiráló kérdései érdekeltek igazán. Összefoglalva azt mondhatnám, hogy az Isten és az ember dialógusa, az ember és az ember, az ember és az Isten ember Jézus dialógusán keresztül és afelé irányulva. A következő szempont, amiről beszélnék, a CCE tevékenysége. A CCE 33 püspöki konferenciát foglal magába, és három püspökséget, amelyek nem szerveződnek konferenciába. Túlnyúl az Európai Unió határán, tudjuk, hogy az Európai Uniónak a lakossága 490 millió körül van, ebből 290 millió katolikus. Az ember nem is gondolja, hogy mekkora erőt képvisel, illetve képviselhetne a katolikus egyház Európában, mekkora befolyása kellene, hogy legyen. Mi a feladata a CCE-nek? A testvéri közösség ápolása a püspöki konferenciák között, információ és tapasztalatcsere, valamint az együttműködés. Ez kétféle módon mozdítja elő ez a szervezet, éves rendezvényekkel, ezek plenáris ülések, a titkárok, a sajtómegbízottak találkozója, illetve bizottsági munkán keresztül. A bizottságok az egyház evangelizációs tevékenységének kiemelten fontos és aktuális területein működnek, ezzel próbálják elősegíteni a püspökkari munka az egyház tevékenységének a hatékonyságát. Milyen bizottságok vannak? Katekézis, iskola és egyetemi pasztoráció, médiáért felelős bizottság, hivatásgondozás, a migráció, az ökumené, külön kiemelném a CCE és a KEK, az Európai Egyházak Kongresszusa kapcsolatát, amelyeket a bázeli, a gráci, illetve a nagyszebeni ökumenikus találkozók fémjeleznek. Van még egy munkacsoport, ami az iszlám Európában betöltött szerepéről és az általa felvetett problémákról, feladatokról tárgyal, ezekkel foglalkozik.
Mi a Rőrmondi konferencia általános célkitűzése?
Rőrmondban az egyetemi lelkészek munkacsoportjának találkozóján vettünk részt. A Szent Atya üzenettel tisztelte meg ezt a rendezvényt és húzta alá az egyetemi pasztoráció ügyének fontosságát. Ennek feladata, hogy előkészítse az egyetemi pasztoráció európai szintű rendezvényeit, javaslatokat tegyen a CCE elnöksége, illetve plenáris ülése részére, hogy itt aztán meghozzák a megfelelő döntéseket. Konkrétan előkészítjük az európai püspöki karok egyetemi pasztorációért felelős delegátusainak találkozóját szeptemberben Bukarestben. 2009 nyarára tervezünk egy nagyobb rendezvényt, az egyetemi hallgatók európai találkozóját. 2010-ben pedig az egyetemi oktatók európai találkozójára készülünk. Ez egybeesne a Bologna folyamat lezárásával, az egységes európai felsőoktatási tér kiépülésének a folyamata zárul le a bolognai folyamattal. Ez természetesen újabb feladatokat, kihívásokat jelent az egyetemi pasztoráció számára is.
Konkrétan hogyan működik ez a bizottság?
A tapasztalatcsere, a tapasztalatok összegzése. A feladat fontosságának a tudatosítása, hiszen itt értelmiségi képzésről, vezető képzésről van szó. Aztán szeretnénk a már meglévő struktúrákat hatékonyabbá tenni, egyfajta egyházi minőségbiztosításról is beszélhetnénk. Továbbá az evangelizációs hitvallás közös megfogalmazása a felsőoktatási térben, ami egy fontos célkitűzésünk.
Milyen helyet foglal el az egyetemi pasztoráció jelenleg Európában?
Egy konkrét témája volt ennek az értekezletnek a Szent Atya beszéde, amit a Sapiencián nem tudott megtartani. Ezzel kapcsolatban fontos megkülönböztetnünk a laicitásnak három megnyilvánulását. Az egyik a laicizmus lenne, a másik egy értékközömbösség, a harmadik egy szubszidiáris laicitás. Mit is jelentenek ezek? A laicizmus egy keresztény ellenes vagy egyház ellenes megnyilvánulása a szekulális társadalomnak. A második az értékközömbösség, ami a semlegességnek az állarcát hordja, valójában azonban egy passzivitást jelent. Nem veszi észre talán, hogy szüksége lenne olyan alapvető értékekre, valóságokra, amelyek a társadalomnak a jövője szempontjából elengedhetetlenül fontosak. Itt nem csak a hittel kapcsolatos dolgokra gondolhatunk, hanem például a családra. Ha figyelembe veszük az elöregedő társadalomnak a jelenségét, a gyermekvállalásra való kicsi hajlandóságot, eszünkbe juthat a nyugdíjrendszer és az egészségügyi ellátás válsága is. Az erkölcsi értékek, amelyek lényegesen hatnak a munkamorára, az élet értelmének kérdése, ami sokszor pszichés problémák és magatartás zavaroknak a forrása, esetleg a bűnözésnek vagy az öngyilkosságnak, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeket egy társadalomnak, egy egészségesen működő társadalomnak tudnia és tudatosítania kellene, és segíteni kellene minden olyan szervezetet, amelyek értékeket teremtenek és értékeket őriznek meg. A szubszidiáris laicitás, amit azt gondolom még nagyon tanulnunk kell itt Európában, és tanulnia kell Európának is, egy olyan felfogás, ahol a társadalom számára értékes kezdeményezéseket a laikus társadalom támogatja, ezekre nyitott és szimpátiával figyeli. Találhatunk ilyenre is példát. Összefoglalva azt mondhatnánk, hogy a semleges államnak szüksége van azokra az értékekre, amelyeket saját maga nem tud megteremteni. Így szüksége van az egyházak által képviselt erkölcsi értékekre, és arra a specifikumra, amit csak az egyházak tudnak nyújtani.
Milyen kihívások állnak ma a kereszténység előtt, és ezen belül az egyetemi lelkipásztorkodás előtt?
Az első, amit megemlítenék, a hit és az értelem kapcsolata. Az egyházi szaknyelv ezt úgy foglalja össze, hogy a kultúra evangelizálása és az evangélium inkulturációja. Mit értünk a kultúra evangelizálásán? Azt, hogy a keresztény hitnek, mint életörömnek, mint az élet szépségének meg kellene jelennie a kultúrában. Az evangélium inkulturációja pedig azt jelenti, hogy érthető módon kellene beszélnünk és tanúságot tennünk az evangélium értékeiről. A Szent Atya azt mondja, hogy két nagy tanúságtétel van az Istenről, két nagy Isten bizonyíték. Az egyik a szentek élete, a másik pedig a keresztény művészet. A másik kulcsfogalom a szabadság. A szabadság valamitől, ami a kötöttségektől való mentességet jelenti, ez az, amit a mai kor számára ismerős és fontos. De van a szabadság valamire, az értékek mellett önkéntes elköteleződésnek a szabadsága. A harmadik kulcsfogalom az igazság. A normatív igazság válságáról beszélünk. Természetesen nincs válságban a hatalomnak az igazsága, a katonai erőszaknak az igazsága, a tudományoknak az igazsága sincs válságban, hanem az élet igazságok vannak válságban. Vannak olyan igazságok, amelyekre érdemes az én életemet föltenni. A Szent Atya többször említette azt, hogy a politikai többség tévedhet. A diktatúrák ennek szomorú bizonyítékai. A következő kulcsfogalmunk az etika. Az etikának a fontossága. A szaktudományok önmagukban nem képesek annak a meghatározására, hogy az eredményeiket mire használják. Egy atommaghasadási reakciónak teljesen mindegy, hogy egy atombombában játszódik ele, vagy pedig egy atomreaktorban. Az emberi közösségnek a döntése, a szabad döntése, az erkölcsi döntése határozza meg azt, hogy a tudományoknak az eredményeit jóra vagy rosszra használjuk-e. Következő fontos fogalom a felelősségnek a kérdése. A környezet iránti felelősség, az elköteleződés a családban, a hivatásban.
Hogyan lehet hatékonyan válaszolni ezekre a kihívásokra, amelyek a kereszténység előtt és az egyetemi pasztoráció előtt állnak ma?
Egy lehetséges út a tapasztalatoknak az elmélyítése. Kierkegaard, dán filozófus beszél az élet érzéki, erkölcsi és vallási fázisáról, az esztétikai, etikai és vallási stádiumról. Egy egyszerű példával szeretném szemléltetni, hogy miről van szó. A lélek szomját nem az elfogyasztott italnak a mennyisége csillapítja, vagy az által okozott részegség, mámor. A lélekszomját nem is pusztán az ital élvezeti minősége, vagy gasztronómiai értéke, különlegessége csillapítja. A léleknek a végtelen szomját csak az emberi szeretet képes enyhíteni, de igazán betölteni csak a végtelen isteni szeretet képes.
Mennyire fontos ebben a közösség szerepe?
Ma sokat beszélünk az individualitásról, az individuumnak a szerepéről. Az önző ember azonban magányos és végső soron boldogtalan lesz, elveszíti magát. Csak az önátadásra képes ember képes a közösséget megtalálni, és a másikban a saját személyes kiteljesedését is megtalálni. Az evangéliumi paradoxont idézve, aki meg akarja menteni életét, az elveszíti azt, aki képes arra és bátor arra, hogy önmagát átadja Krisztus evangéliumának és örömhírének, hogy önmagát odaajándékozza a másiknak és feláldozza a másikét, azt találja meg igazán önmagát. A vágy mindnyájunkban benne van, csak gyakran rossz helyen, helytelen módon keressük a beteljesedést. Az egyetemi pasztoráció számára paradigmatikus evangéliumi szakasz az emmauszi tanítványoknak a története. A tanítványok először szomorúak, csalódottak, már elveszítik a reményt. Ekkor Jézus melléjük szegődik, meghallgatja őket. Elkezdi magyarázni nekik az írásokat. Később aztán a tanítványok visszaemlékezve ezt mondják, nem, de lángolt a szívünk, amikor velünk volt az úton, és magyarázta az írásokat, és felismerik őt a kenyértörésben. A Szent Atya enciklikában, a Spé Salvi-ban a reményről azt mondja, hogy ez nem csak egy informatív kommunikáció egy a sok közül, hanem performatív, alakító, életet átalakító erő. Pilinszkinek az Átváltozás című versével szeretném illusztrálni ennek igazságát. Rossz voltam, de te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan.
Janka Ferenc atyával, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkár helyettesével Gedő Ágnes készített interjút.